Isten hozott benneteket, szervusztok! Meghittség az Isten kapcsolatban, ez a témánk. Nem akarok most ismételni, pusztán csak a 10. pontot egy picit fölidézni, mert a 10. pont az az volt, hogy amikor ott vannak azok a kivételes pillanatok, azok a nagyon kegyelemszerű, meghitt, olyan varázslatos percek, fél órák, órák, talán néha még egy nap is, amikor szabadok vagyunk, hogy gondolhatnánk azt, hogy ez a szabadság aztán egy olyan lelkesültséggel, meg egy olyan örömmel, meg nem is tudom mivel tölt el, annyira energetizál majd bennünket, hogy eszünk ágába sem lesz a függések felé visszamenni, hanem hát megörülünk ennek a szabadságnak, és azt mondjuk, hogy ezt vártuk, hát ezért dolgoztam hónapokig, hogy ezt a pillanatot most átéljem. Ugye ezt gondolnánk nagy naívan, hogy ez így van, ennek megörülünk, és akkor ebben bent maradunk. De hogy van így, a szabadság annyira furcsa hatást gyakorol ránk, nem tudunk vele mit kezdeni. Egyszerűen meglep bennünket, hogy semmiféle függésben éppen nem vagyunk benne, és ez annyira furcsa az egész lényünknek. Most ragozhatnám, hogy furcsa az agyunknak, furcsa az idegrendszerünknek. Egyszerűen teljesen másra voltunk ráállva. Valami teljesen más szoktunk meg. Ezért a szabadságot persze megörülünk neki, meg hú, de érdekes, meg szóval nagyon szép pillanatok. Körülbelül úgy tudnám leírni, hogy így ülünk, és azt mondjuk, hogy igazából most szabad vagyok a vágyakozásomban, mehetek, maradhatok, jól vagyok, és azon nyomban elkezdünk valami kötődés után nézni. De még csak, ha így lenne, mert igazából valami függés után nézünk, szedjünk elő valami régi, jól ismert függést. Biztos, hogy ismerős nektek ez az állapot. Valamit, ami már olyan megszokott, és akkor na, így ücsöröksz, én legalábbis így, hogy egész szabad vagyok, és akkor megrémülök, hát ígyunk akkor egy teát. Az a biztos, akkor jó, visszazökkenek a valóságba. Szóval a szabadság látszólag valami olyasmi, amire persze hihetetlenül vágyunk, mert része bizonyos szempontból föltétele a meghittségnek, valójában amikor átéljük, unalmasnak is tűnik, meg is ijeszt bennünket, váratlanul is ér, és kissé tehetetlenek leszünk ebben a szabadságban. Annyira ritka vendég, nem nagyon tudjuk, mit kell vele tenni. És akkor innen jött az a gondolat, hogy a lelki növekedés ezért nagyon sok gyászmunkával jár, mert amikor a függéseinktől valamennyire szabaddá válunk, akkor ez azt jelenti, hogy először nem az öröm érkezik meg a szabadság, hanem inkább a fájdalom. Gyászmunka, veszteség, akkor ott egy csomó mindent el kell síratni. Tehát a lelki növekedés rengeteg gyászmunkával és annál kevesebb közvetlen haszonnal jár. Annyit viszont biztosan elmondhatunk, hogy bár a lelki növekedésünk az Istennel való meghittebb kapcsolat irányába nem biztos, hogy közvetlen haszonnal jár, nem biztos, hogy rögtön jobban érezzük magunkat, de az biztos, hogy jobb helyzetbe kerültünk. Ez biztos. És akkor itt foglalkoztunk Péterrel, Júdással, meg a többiekkel, nem biztos, hogy utána mindig jobban érezték magukat, de kétség kívül jobb helyzetbe kerültek. Isten tehát testidegennek tűnik, és kilökjük magunkból, mint valami idegen szervet. Ez volt tehát az utolsó pont, és akkor direkt nem kezdtem bele a 11-esbe, mert itt akarok egy példát mondani nektek, hogy még jobban leírjam a helyzetünket, hogy milyen hihetetlenül nehéz azt a keskeny ösvényt megtalálni. Legyen ez a keskeny ösvény. Ez pont adódik itt nekünk. Most, amit elmondok, ezt se én találtam ki, hanem szinte a legtöbb dolgot tőletek tanulom. Ezt a legegyszerűbben állítom, mert amikor leülök valamelyikőtökkel beszélgetni, én csak egy kis energiát fordítok abba bele, hogy megpróbáljalak titeket megérteni. Hát amennyi van, nem olyan sok, tehát egy kicsit. És ahogy megpróbálok téged megérteni, rengeteg dologra szoktam rájönni, amiről nem is tudtam, hogy jé, ez is van. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, mindenkinek, aki már egyszer jött hozzám. Mert elmentél, és nem is tudod, hogy általad is valamire rájöttem, amire sose jöttem volna rá. Ó, mert sose gondolkodtam volna el azon. És kellett hozzá az erőfeszítés is, hogy megértselek téged. Na, ez is egy ilyen, jött hozzám valaki, elmondott néhány mondatot, és én rájöttem, hogy a nem jóját, de zseniálisan ragadott meg valamit. Na szóval, a következőt mondta. Az egyik oldalon, ezek legyetek most ti, csak a játék kedvéért. Mondjuk, itt ültök akkor, amikor önértékelési nehézségekkel küszködtök. Van nektek ilyen? Az ember egy olyan lény, úgy születünk, hogy képtelenek vagyunk magunkról gondoskodni, kiszolgáltatottak vagyunk, szóval, tehát nagyon kis gyöngék vagyunk. Ezért aztán egyszerűen önértékelési deficitre vagyunk kárhoztatva. Mindenki. Legfőjebb az lehetséges, hogy valaki ezt valami nagy képüsködéssel ellensúlyozza. Na tehát, most itt ülnek azok, akik önértékelési hiányokkal küszködtök. Nem vagyok elég jó, mai napom se sikerült. Na ez az előadás is olyan béna lesz, mint a múltkori, akkor többet nem jövök. És akkor mi szokott ebben a helyzetben segíteni rajtunk? A függés. A függés nagyon-nagyon sok mindenben segít. Mert akkor itt vagyunk egy ilyen nyomorult állapotban, és azt mondjuk, hát, akkor az egyensúlyunkat megtalálhatnánk úgy, hogy ide átülünk, és ti vagytok azok, akik azt mondjátok, ha, én nem vagyok egy kis nyomorult, nagy sztár vagyok. Szóval itt jön mondjuk, lehetsz roppant kritikus másokkal, fölhívod a barátnődet, és azt mondod, te hallottad a legújabbat? Hogy a Laci, hallottad, ez ilyet csinál? Meg a Rozi, meg a mit tudom én kicsoda? És akkor lehet pletykálni, és kritizálni, és szídni, és nagy képüsködni, és mit tudom én mit csinálni? És ezektől a dolgoktól függő helyzetbe kerülni. Ezért tehát, a függéseink éppen kiegyensúlyozzák azt, ami egyébként velünk van. Tehát az életünk része. Így vagyunk egyensúlyban. Na igen ám, ez az egyensúlyozás valamennyire egész jól megy, a szabadság útját általában átugorjuk. Jaj, mi ez a veszélyes izé? Hát, ez átugor. Igen, mert éppen fölhívhatnám a Rozit, és szíthatnánk a Pannit, és hát ez most sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint imádkozni egyet. Tehát, hogy itt átugráljuk a szabadság szakadékát, mi csinálunk? Elérkezünk Nagyböjtre. Hamvazó szerda. Nagyböjtre úgy szoktunk elérkezni, hogy amikor zabáló csütörtök van, rádöbbenünk, az idei hamvazó szerdát is lekéstük. Emiatt egyszer csak itt érezzük magunkat, és azt mondjuk, ó, ez az egész Nagyböjt már semmit se ér. Már az első napot elszúrtam, most így álljak neki, majd jövőre. De összeszeded magad, mégiscsak elmész valami lelki napra. Én elmegyek lelki napra, és ott ülsz. És akkor hallod az atyát, azt mondja, testvérek, a Nagyböjt, ahogy a nevében is szerepel, böjtre szólít föl. És akkor megfogalmazódik benned, hogy mi lenne, hogy egy ilyen kemény, kemény böjtre fognám magam, mondjuk 4 cukor helyett 3-mal iszom a kávét. Na és akkor elkezdesz böjtölni. Vagy mindegy, kitalálhatsz akármit. Mi fog történni? Ugye egy ideig az egód dagad. Én böjtölök, és akkor mész vasárnap a templomban, a többiek, az is elég duci még. Így jön ide Nagyböjtbe ezzel a súlyfelesleggel? Ja. Veszel egy új mérleget, ugye rögtön sportot csinálsz a böjtből. Na szóval, tehát egy ideig duzzasztod az egódat. Aztán szép lassan valahogy kezd sodródni visszafelé. Mert mi történik? Mi történik, mikor kicsit nem olyan édes a kávé? Már egy kicsit feszült vagy. Reggeled már nem úgy kezdődik, mint szokott. És akkor beesik az arcod. Ugye, hát éhes is vagy, dühös is vagy, feszült is vagy, kiábrándult is minden. Miért? Mert egyensúlyvesztésben vagy. Az ott az a nagy képüsködésed, az a függéseid, meg minden pont egyensúlyba tartottak téged. Nagyon megvolt a maga funkciója. Most lemondtál, mert most keresztény vagyok 50 napig. Most azt gondoljátok, elrontottam, ugye? A Nagyböjt csak 40 nap, Feri atya, te kis buta. Tudjátok, hány nap a Nagyböjti időszak? 47. Számoljon utána, aki nem hiszi. A 40 napos Nagyböjti időszak, és ha veszed a naptárat, 47. Szóval, akkor én elmondom, vasárnap nem böjtölünk. Minden héten csak 6 nap böjt, vasárnap 4 mise. Na szóval... Ennek itt nagyon megvolt az értelme. megvolt, mert egyensúlyba tartott minket. És amikor te ráhúzol, hogy 40 napig, akkor éppen az egyensúlyodból esel ki. Mikor szokott a környezeted, a családod, a barátod, a barátnőd rosszul járni? Akkor, ha kibírod. Az az egész környezet számára egy Waterloo, egy Trianon, egy isonzó, egy nem is tudom mit mondjak. Tehát ha te ebben az egyensúly vesztett állapotban összeszorított foggal, gyomorral, ököllel, mindennel kibírod, szóval jaj a környezetünknek akkor, hogyha ezt bírjuk. Még olyat szoktunk, hogy az, hogy nagybőjt, akkor nem csak a kávé, nem csak a tea, nem csak a csuki, még a tévéről is. Teljesen kikészülsz, és húsvét hétfőtől duplán beleadsz mindent. Tehát akkor aztán lenyomod, lealázod, legyalázod, ilyesmi. A függés tehát az egyensúlynak a része. Nagyon is. És akkor milyen jámbor szövegeket mondunk, hogy mondj le erről, meg arról. Hát nem tudom, hogy igazán mi történik akkor velünk. Majd erről még akarok szólni. Minden esetre egyensúlyvesztés van. Amikor itt rájössz, mondjuk nagybőjt harmadik vasárnapján, hogy már háromszor megszegted a fogadalmadat, és egyébként is most lusta lettél. Ugye, mert nincs kedved fölkelni se. Mert mikor etted a csokit, legalább bírtad. De most nem nincs csoki, most az élet nem ér semmit, tehát, és akkor azt mondod, hogy lusta vagy. Hát próbálok lényeglátó lenni, de ez nehezen fog menni. Az történik, hogy megtörtént az egyensúlyvesztés, és végül is semmi más nem csinálunk, mint hogy pendlizünk innen oda, onnan ide. Mikor rájövünk, hogy nem sikerült, és akkor mi lesz velünk? Kap egy újabb megerősítét az önértékelési hiányunk. Ugye kiderült, hogy itt vagyok 40 évesen, és képtelen vagyok a csokiról lemondani. Hogy nem bírom ki tévé nélkül, ma második nap bekapcsoltam, hogy szóval az történik, hogy akkor itt még rosszabbul érezzük magunkat, és akkor azt gondoljuk, hogy ja, hát tudtuk, hogy senkik vagyunk, nullák vagyunk. Mikor itt vagyunk, két út nyílik. Az egyik út mi, hogy ilyen spirálszerűen kezdünk magunkba csavarodni, és azt mondjuk, hogy akkor megette, akkor tulajdonképpen most mi értelme van, ha átülök oda? Semmi értelme nincs, kiábrándító, csak nagy képüsködök, csak függők, attól se lett jobb az életem, soha, semmivel se, elegem van, szerencsétlen vagyok, nyomorult vagyok. Ez a spirál, akkor megyek lefelé. A másik út, hogy gyorsan átszaladok ide. Na de ez se segít rajtunk. A szabadság meg pont középen lenne, ahol szinte elviselhetetlen a helyzetünk. Iszonyatosan nehéz itt maradni, mert ez azt jelenti, hogy egyrészt az önértékelési hiányainkból fakad egy csomó érzés, meg egy csomó gondolat, hogy ó, én nem vagyok jó, úgyse bírom megcsinálni, majd más, jaj, hamupipőke vagyok, rohanok egy pasi után, majd a segít, majd az megment, rohanok egy nő után, mert hamu, mit tudom én, ki vagyok, és akkor azt nem tudom, hogy egy hamu férfit kiment meg, király kisasszony jön, akkor az megment, ja, az anyám, ó, persze, akkor nem házasodok meg, mindegy, szóval, iszonyú nehéz távolságot tartani az innen fakadó csomó negatív érzésemtől, hogy ne kezdődjön el ez a spirál. Kifejezetten nehéz, hogy ne kezdjek el ebbe beszívódni. És közben mi az, ami enyhíthetné azt a szenvedésemet, hogy ne szívódjak ott be? Hát, hogy érzek egy nagy vonzást ebbe az irányba. Legalább akkor, mit tudom én, húsvét vasárnap elmegyek a gyorsulási futamra, legalább az. Szóval, a másik nehézség, hogy akkor meg távolságot kellene tartanom mindattól, ami viszont a függés révén, de érzelmileg legalább ideig, óráig valahogy rendbe rak. Ettől is, ettől a vonzástól is távolságot tartani. Hát így távolság innen, távolság onnan, és középen akkor így óvatosan menni, és ezt el se tudjátok mondani, milyen félelmetes így. Tehát, hogy hihetetlen nehéz akkor itt végig menni. És ott van valahol a végén az Isten. Szóval ez szinte kivitelezhetetlenül nehéz. Hogy ezt itt se oda, se ide, se oda. És úgy egyensúlyban lenni, hogy távolság ettől is, távolság attól is. Eszméletlenül nehéz, rengeteg érzelmi munkával jár, és rengeteg fej, rengeteg tudatosság kell hozzá. Állandóan tudatosítani a helyzetemet, és nem elbillenni, és nem. Úgy sem megy, de legalább nem ott vagyok, meg ott nem mutatok rá senkire. Ezt a példát kaptam én valakitől. Középen van a szabadság útja, ahol az Istennel való meghitt kapcsolat várna, ha bírnám ezt a távolságtartást. A helyzet még egy kicsit fog bonyolódni. Ugyanis, amikor valamennyire képesek vagyunk itt középen lenni, akkor három út között választhatunk. Mert még itt se olyan egyszerű, hogy akkor legalább tudom, hogy merre kell menni, mert még itt se olyan, az egyik út az az, hogy hallom az Istennek a hívását, valamiféle belső vonzást, valami érzem, hogy ez valami mély tartalom, és elhesegetem a fülem mellett. Próbálok nem tudomást venni róla. Nem, mert ismeretlen is, meg jó, ez a szabadság, ez így valamennyire egész jó, de hogy lehetsek néha itt, meg néha ott, meg... Szóval próbálok róla nem tudomást venni. Ezt nagyon sokan teszik. Úgy élni, mintha az a nagyon mély hang sose szólított volna meg. Úgy élni, úgy tenni, pedig megszólított már. És tudod is, hogy mikor szólított meg. Pontosan tudod. Lehet, hogy egy évvel ezelőtt is, lehet, hogy egy hete, lehet, hogy 10 éve, de megszólított téged, meg bizony. De próbálsz úgy tenni, mintha nem hallottad volna meg, és most élsz valahogy néha így, néha úgy, néha úgy, néha így, és nem válaszolni. Ez az egyik lehetőség, ezt meg lehet tenni. A másik lehetőség az az, hogy igent mondunk erre a vonzásra, de nem jutunk el Istenig. Hanem innen is beemelünk valamit az Isten képünkbe, meg onnan is. Innen egy kis büntető Istent az önértékelési hiányaink miatt, innen nem tudom én egy kis ilyen vágybeteljesítő Isten, kis aranyhalt a farkincájával. Szóval kialakítunk egy istenképet, ott is, ott integet az élő Isten, de nem jutunk el odáig, hanem csak a saját istenképünkig, amit innen-onnan összeszedve magunk elé állítunk, és utána abban a naivitásban élünk, hogy megtaláltuk az Istent. Az, amikor valaki azt mondja, megtaláltam az Istent, pontosan tudom, hogy ki, tudom az útját, én tudom. Ez az, lehet, hogy ezt múlt héten mondtam, de ez annyira belém, valahogy belém ivódott most, hogy szinte nincs olyan előadás, talán kivéve ez a keddi, tehát ilyen egyháziasabb közegekben, hogy egy órás valami után ne jönne oda valaki, és ne mondaná azt, hogy ez miért nem úgy van, ahogy mondtam, és ezt miért mondja másképp a Szentírás. Vagyis amikor valaki azt gondolja, ő már rátalált az Istenre. Ó, az ő istenképe tökéletesen átereszti az élő Istent, és ő majd most kioktat mindenkit. Ez hát nagy naivitás, vagy nagy illúziókergetés, vagy nem is tudom micsoda. Azzal egyenértékű, mint amikor a szenvedélybeteg azt mondja, tökéletesen uralom a helyzetet. Ez ugyanaz. Azt mondja, bármikor le tudok róla jönni. Bármikor. Akkor gyújtok rá, amikor akarok. Hát így is van, tényleg, csak hát ez... napi 60-65. A harmadik út pedig, hogy miközben innen-onnan összeáll az istenkép, és ha jó lenne már végre megnyugodni, és leülni, akkor fogni és hagyni, engedni az istenképet el. És akkor megint, ó, tényleg ott van, ó, hát ez csak egy istenkép volt. Megyünk tovább, ó, hát ez is csak egy istenkép volt, azt is elengedem. Ez persze megint csak mit jelent? Azt, hogy most már 3 dologtól kell távolságot tartani. Önértékelési hiányomtól és a lefelé menő spiráltól, a nagy képüsködéstől, a kritikától, a mindenféle függéstől, az mondjuk egy ilyen fölfené menő izé, mint hogyha mi lennénk a akárkicsoda. És ráadásul az Isten képünktől is távolságot kell tartani. Nem tudom, hogy ezt valahogy egyszerűbben lehet-e, vagy olcsóbban. Nem tudom, hogy lehet-e. Mert hiszen olyan sokszor eljutottunk már oda, hogy a meghittség kulcsa a közelség-távolságnak a képessége. Hogy tudok közel lenni, távol lenni. Mert közben meg élni kell valahogy. Tehát néha tényleg átélem azt, hogy ó, még a gyerekkori hülyeségeimet átélem, nyavajáimat. Néha egy kicsit kompenzálok, ha nem tudom én mivel, akkor abba is benne vagyok. Akkor utána leülök az Istenhez szólni. Hát hogy csak az Isten képemben keresztül megy. De mégiscsak szólok. Ideig, óráig benne vagyok. Azért, mert valahogy élni kell. Néha itt vagyok, néha ott vagyok, néha amott vagyok. Élni valahogy kell. De közben valahogy nagyon érzékeny vagyok arra, hogy nem mentem-e már túl ebbe az irányba, abba az irányba, és nem tapadt-e rám már túlzottan ez az istenkép. Hogy már nem látok tőle semmit, csak a saját mitológiámat, vagy hiedelmeimet. Ezt valahogy így tudom nektek átadni. Most hadd hadd vigasztaljalak egy kicsit titeket. Mi van akkor, amikor kicsit jobban ide cuppanunk, oda tapadunk, arra szívódunk rá, mint ami jó lenne, akkor legalább egy kicsit pihenünk. Nem jár az se szenvedés nélkül, de legalább egy kicsit élünk, kicsit eltartjuk a családot, kicsit gyerekeket szülünk, szóval legalább megy előre az élet. Az nagy, nagyon értékes dolog. Nem vagyunk képesek mindig arra, hogy ettől is, attól is, meg amattól is távolságot tartani, és heteken, hónapokon, éveken át gyűrni ezt, de nem. Néha élünk, ahogy tudunk. Erőt gyűjtünk akkorra, amikor talán az élet, vagy mi magunk úgy hozza a sorsunk, vagy az Istennek valami furcsa útja, hogy és dolgozni a meghittség útján. Szóval nagyon nagy értékek tudnak kijönni abból is, amikor függünk, meg szenvedünk, meg nem tudom én mit teszünk. Ha a harmadik utat választjuk, mi következik abból? Hát, amikor a megtérésről beszéltünk 2 évvel ezelőtt talán, 2 vagy 3, akkor nagyon világosan lehetett arról szólni, hogy azok az emberek, akik valami megtérés élményen mennek át, tehát egyszer csak egy nagyon erős vonzás abba az irányba, ahol az élő Isten van, leomlanak az addigi istenképzetek, valahogy szabadság attól, hogy ne függjek, az valahogy most nem olyan izgalmas és nem olyan vonzó. Ez az oldal, hogy béna vagyok, úgyse fog sikerülni, ez egyszerűen valahogy megszűnik, mert onnan az Istentől az jön, hogy dehogy is, hogy értékes és jó vagy. Na ez valahogy a megtérésnek az állapota. És akkor egyszer csak megyünk, engedünk ennek a nagy vonzásnak, és megyünk, és a szakirodalom mit mond? Azt, hogy a megtéréseknek a nagyobb százaléka idővel semmivé válik. Semmivé lesz. Ugyanis ez az elővételezett meghittség, ami valahogy olyan, mint a szerelem. A szerelem meg elővételezett szeretet. Nem szeretet az, valamennyi van benne. Olyan, mintha szeretnénk egymást. A szerelem valami ilyesmi. Olyasmire is képes vagyok, amire akkor lennék képes, ha tényleg szeretnélek. Ez, de elmúlik hamar. Endorfin felhő fölszáll, föllebben, és akkor kiderül, hogy mennyire tudunk szeretni. Ez valahogy a megtéréssel is így van, és utána jön az, hogy meg kell dolgoznom azért, amit elővételbe megkaptam. Ez ismerős, nem? Mert ez a hitelből élünk. Hát a megtérés Isten hitelbe. Ez az én gagyi definícióm. És utána akkor fizetni kell. Elég sokáig. Sokat kell dolgozni azért, hogy... És miközben dolgozunk azon, hogy tényleg valóság maradhasson azt, amit valahogy elővételezésben megkaptunk. Tehát, hogy bár a megtérésben a személyiség átrendeződik, egy új én alakul ki, és egy új, sokkal hitelesebb istenkép, a személyiségünkben még rengeteg emlék és lenyomata van a régi állapotnak. Rengeteg. És akármennyire is tértünk meg, ez a lenyomat és a réginek az emléke hihetetlen erővel kezd bennünket visszaszippantani, hogy éljünk úgy, ahogy eddig éltünk. És amikor már úgy tűnik, hogy jól megy sorunk, és tényleg az Isten felé megyünk, és ott vagyunk mellette, akkor egyszer csak a régi én beindul, és szeretne visszarendezni mindent. A szakirodalom azt mondja, hogy hihetetlen erős szégyent tud átélni a megtért ember. Nem a megtérés előtt, a megtérés után. Egyszer csak sokkal világosabban látja saját magát. A szégyen semmiképp sem az Istentől jön. Nem, az Istentől sosem jön szégyen. Sose. Mert a 6. napon Isten megteremtette az embert, ha jól emlékszem, de ez... És ugye utána azt mondta, leült, ha jól emlékszem, és azt mondta, mindez nagyon jó. És ráadásul, mikor látott bennünket jónak? Mikor még mesztelenek. Ó, amikor még semmiféle nagy képüsködés, meg siker, meg teljesítmény nem volt. Meg akkor is, amikor azt gondoltuk, hogy akkor az Isten azt mondta, ó, még mesztelenül is, milyen jó. Nem tudom, miért mondtam el. Ja igen, hogy ami, tudjátok, a világ felé megtérés, az Isten felé megtérés, az éppen meglévő én Isten felé való túlhaladása, az a személyiségnek a mélyén újjászületés. A megtérésnek a lényegi része annyira lényegi, hogy egy új szót érdemes rá használni, újjászületés. És a tudattalanban játszódik le. Nem tudatos folyamat, nem is akaratlagos, nem is tudom irányítani. ott történik a nagyobb változás. Azt is lehetne mondani, hogy ennek a nagy változásnak, amit újjászületésnek hívunk, a kifelé eső része a megtérés, amit láttunk belőle. A szégyent azért hoztam ide, hogy milyen meglepő ez, hogy amikor megtérünk, még akkor is elönthet bennünk egy nagyon-nagyon mélységes szégyen, ami sokkal, sokkal inkább egy régi énhez köt bennünket, és nem az újhoz, mert az Isten nem úgy lát minket. És akkor történhet az meg velünk, hogy teljesen elbizonytalanodunk. A megtért ember tud a végsőkig teljesen elbizonytalanodni. Hogy ahogy eddig éltem, úgy már nem tudok, nem akarok, nem is vagyok képes élni. De ahogy, amire most hívva vagyok, amit már megtapasztaltam, amit megízleltem, amit már most látok, amit már fölfogtam, és úgyse tudok élni. Mi lesz akkor velem? És amikor ennyire tehetetlenek vagyunk, de még itt állunk középen, akkor leszünk egyszer csak szabadok. Ugyanis ez már nem vonz minket, mert tudjuk, hogy ez nem igaz. Az, hogy rosszak lennénk, tudjuk, hogy nem igaz, már nem vonz. De az se vonz. Nem vonz bennünket. És amikor se ez nem vonz, se az nem vonz, és tudjuk azt is, hogy nem akarunk Isten képzeteket gyártani csak azért, hogy most a hiányainkat betöltsük, és akkor kétségbe esünk, hogy most mi alapján fogunk élni. Mert így nem akarunk, úgy meg nem akarunk, így meg nem tudunk, meg úgy se tudunk, meg sehogy se. Amikor már semmiféle függés nekünk igazából nem tűnik ígéretnek, és emiatt kétségbe esünk, pont akkor leszünk szabadok. Mert hiszen már semmi sem vonz bennünket. És a legnagyobb kétségbeesésben egyszer csak rájövünk, hogy a nem jóját élünk. Élünk, és valaki fenntart bennünket. Amit tehát minden erővel próbáltunk elkerülni, az egyszer csak valahogy üdvösségnek, megváltásnak, nem is tudom minek, az alaptapasztalatát adja. Ez egy hihetetlen nagy pillanat, mikor valaki a kétségbeesésen átlendül. És ez az a pillanat, ahol szabadon tudunk dönteni. Megpróbáltam most ennek alapján újra definiálni, hogy mi a hit. Ebben a pillanatban a hit egy szabad döntés a bizalom mellett. A hit döntés a bizalom mellett. Mert ha ebbe az irányba megyek, biztonság. Ez az irány, ez is biztonság. Erre van a bizalom. Isten felé van a bizalom. A hitben egy szabad döntést hozok a bizalom mellett. Próbálom nektek most egy picit ezt a folyamatot leírni, hogy ez mi is. Amikor, nem tudom, beleszeretek egy lányba, mondjuk beleszeretek egy lányba. Hát mi történik akkor? Mindegy, megtetszik, tehát vonzalommal kezdődik. Valaki vonzó lesz. És akkor oda menjek, ne menjek. Oda menjek, ne menjek. Ő is kedre jár, én is. Ott szokott mindig ülni. Na mindegy. Ez a döntés pillanata. Hogy döntesz-e amellett, hogy bízni fogok abban, nem lehet semmi komolyabb bajom, legfeljebb mit tudom én mi lesz. És erre a lány azt mondja, hogy nagyon szívesen utazzunk együtt a 4-es metró. Szóval mondjuk azt mondja, hogy tudod mit, legyen 3-as metró. És akkor együtt mentek, és mi történik? Megerősödött a bizalmad. Hogy érdemes volt bízni. Az is lehet, hogy elutasítanak, és akkor meg azt éled át, hogy igen, ez a lány azt mondta, hogy menjek akárhova. De végül is egyben vagyok, nem? Akkor a baj nem történt. Ilyet még sose csináltam. Hát ezt kibírtam. Na és akkor megerősödik a bizalmam. Amikor a bizalmam megerősödik, akkor utána ez segít nekem abban, hogy amikor szabad pillanataim vannak, akkor azt mondjam, hogy akkor én a bizalom mellett fogok dönteni. És én hittel élek, és a hitemben az van benne, hogy érdemes a nőkkel ismerkedni. A bizalom az megerősíti a hitet, a hitre való készségemet. De a hit az a szabad döntés, vagy szabad döntés van benne. Tehát a bizalom megerősíti a hitet, a hit pedig segít a bizalom elmélyítésében. Valami ilyesmi történik. Tehát a hit egy szabad döntés a bizalom mellett. Ezt nyilván leírhatnánk az Istenre vonatkozóan is. Ha én hívő vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy belemegyek olyan helyzetekből, az Isten iránti bizalmam meg tud erősödni. Vagyis ahol Isten bizalmat érdemlőnek bizonyul. Tehát például, hogy gyakorlom ezt, este leülök, és azt mondom, na Uram, most megnézem, hogy mi mindent köszönhetek neked. És akkor, mikor még éjjel kettőkor is imádkozom, akkor azt mondom, jó, most már nagyon, kicsit sokat adtál ma is. És ez megerősíti a bizalmam. És aztán pedig, amikor szabad pillanataim vannak, hogy mi szerint éljek, akkor vissza tudok erre emlékezni, és a hitem alapján döntök. Oké ez? A következő pont, hogy a hitből fakadó döntéseinket önmagunk előtt sem tudjuk mindig igazolni. Hiszen szabadok vagyunk. Ha függenénk valamitől, meg tudnánk indokolni. Ha én függök a Nógrádi Ropitól, nagyon pontosan el tudom mondani, hogy miért finom. A függéseinkről nagyon ékes szólóan tudunk beszélni. De mikor egyszer csak szabadon döntöttünk valami mellett, igazából nem tudjuk megmondani, hogy miért, hiszen szabadon döntöttünk. A legmélyebb, a legszabadabb döntéseinket a bizalom felé nem bírjuk megindokolni, nem tudjuk megmagyarázni, nem csak hogy kifelé, befelé se. Rengeteg kört futottam már annak kapcsán, hogy tulajdonképpen miért lettem én pap? Hogy mi ez a bizalom bennem? Hát ez leginkább őrültségnek tűnik, vagy vakmerőségnek, vagy kockáztatásnak, vagy gőgnek, vagy nem is tudom. Nem, indokolhatatlan. És még a legerősebb Isten élményeimet se tudom igazából indokként idehozni. Hát nem, én azt is csak itt éltem át belül. Hát most miért azért, mert ezt éltem át? Nagyon sok mindent átéltem még, ezen túl is. Nagyon sok szép élményem voltak, most miért nem arra megyek? Igazán ezeket a bizalom felé tett szabad döntéseink megindokolhatatlanok. Emiatt ez a kockázat jelleg, és bizonyos értelemben ez a kiszolgáltatottság még nagyobb, de igazából ez az, ami a bizalom útján tart bennünket, ez jelzi vissza, hogy szabadok vagyunk. Mikor jegyesektől kérdezem azt, mi a házasságotok célja? Ezt minden jegyes pártól meg szoktam kérdezni. Mi a célod? Most az utóbbi időben az az élményem, hogy egy csomó jegyes eljut oda 10 perc alatt, mert nem adok nekik több időt. 10 perc elég ahhoz, hogy elkezdik mondani, hogy hát, ez egy nehéz kérdés. Hát tényleg most megházasodok, hát valami célom csak van vele, nem? Kicsit buta dolog, hogy 50 évre csinálok valamit, és azt se tudom, hogy miért. Nem egy kicsit furcsa? Egyfelől elkezdenek mondani dolgokat. Hát azért, hogy ezeket nem ragozom. De ami igazán izgalmas, amire ekkora a fülem, hogy elhangzik-e, az, amiről azt gondolják, hogy hülyeség, ha mondjuk. Ez nagyon érdekes, mert ebből mutatkozik az meg, hogy milyen megrögzött függők vagyunk, és a szabadság egész váratlanul meglep bennünket, és nem is tudunk vele mit kezdeni. Mert mikor megindokoljuk, hogy miért, akkor általában a függéseinkről beszélünk, meg az illúzióinkról. És amikor azt mondjuk, hát olyan, nem tudom, hogy nagyon sajnálom, hogy most nem tudok rendes választ adni, ez olyan ciki, hogy egy hét múlva esküvő van, én meg most nem tudom, miért házasodok meg. Most attól még szabad? Vagy ez most akkor, ez volt az utolsó teszt, és most buktam el? Vagy ez... És akkor végül azt, hogy hát mert hogy én nem, most van ennek célja? Vagy miért? Na akkor az illető valamit már kapizsgál. Az illetőben valami morzsája a szabadságnak már megvan. Hogy ő tud csak úgy dönteni, csak úgy elköteleződni, csak úgy lenni valakivel szabadon szeretni. Csak úgy. De még egyetlen egy olyan valakivel se találkoztam, aki azt mondta, a házasságnak mondhatnám, hogy vannak céljai, de ezek az elhanyagolható dolgok. A lényeg az az, hogy szabadok vagyunk, szeretjük egymást, és ezt így fogjuk csinálni 50 évig. És semmi célja nincs. Mi csak így itt tengünk-lengünk a világban. Csak így szabadon. Hát én ilyennel még nem találkoztam. Most ugye lehetne azt kérdezni, jó, most itt vagy ezzel a nagy szabadságoddal, egyébként is ez egész csak egy okoskodás, és akkor mit csinálsz, vagy akkor mi van veled, vagy mit élsz át? Hogy akkor kiüresedsz? Nem. Ebben a szabadságban érdekes dolgok szoktak bennünket meglepni. Megszűnik a fájdalom, amikor az ember szabad? Amikor meghitt viszonyban vagyok a feleségemmel, a jó Istennel... Szóval, mikor önértékelési hiányaimmal küszködök, ott is egy csomó fájdalom és szenvedés van. Hát ezt ismerjük kívülről. Ugye fekszel egyedül az ágyadba, és sok szenvedés van ott. És mi van itt? Dettó. Mert nincs elég pénzem, hogy a pénzemen vegyek egy érzést. Erre jöttem rá. Mi pénzen érzéseket, hangulatokat vásárolunk. itt is rengeteg szenvedés vár ránk. Hát a függésből rengeteg szenvedés jön. És akkor lehet bennünk egy naivitás, de ha szabadok vagyunk, no szenvedés. De hát nem. Illetve talán azt mondanám, itt is meglep bennünket egy fájdalom. De ez nem egy kínzó kétségbeesésbe, vagy reményvesztettségbe, kilátástalanságba vivő fájdalom, hanem egy fájdalom, ami a szenvedő emberrel való együttérzésből fakad. Akik igazán mértékadóak spirituális témában, azok ezt a fájdalmat nagyon ismerték. Szabadabbak voltak, mint mi, hitelesebb volt az Isten kapcsolatuk, és meghittebb, mint a miénk, de a fájdalomtól nem lett az életük mentesebb. De ez a fájdalom valahogy nem kínzó, nem visz reménytelenségbe, kilátástalanságba, nem teszi az ember tehetetlenné. Nagyon sajátos, erős motivációját adja, hogy a másikért tudjunk cselekedni. Ez a fájdalom tehát egy inspiráló fájdalom. Amikor itt te csak a saját fájdalmadat látod, itt pedig becsukod a szemed, hogy senkinek a fájdalmát ne lásd, hanem csak a saját dolgaidat pörgethesd. Itt egyszer csak megnyílik a szemem, és látom nagyon sok embernek a fájdalmát. És ez engem az együttérzés miatt egy csomó fájdalommal tölt el. De közben ez a fájdalom valahogy viselhető, élhető. Nagyon érdekes, hogy ez a fájdalom együtt tud lenni a boldogsággal. A fájdalom és a boldogság egy kicsit sem zárják ki egymást. Ezt a szülőnők nagyon jól tudják. A fájdalom és a boldogság nagyon is jól meg tudnak férni egymás mellett. A kötődés helyébe a könyörületesség lép. Az a fájdalom, amit a szabadságban élünk át, az nagyon reális. Az itt meg az itt átélt fájdalom tulajdonképpen egy illúzió. Egy nem is tudom miből fakadó fájdalom, egy teljesen ebből a szempontból értelmetlen fájdalom és szenvedés. Értelmetlen, mert nem a valóságból fakad. Az itt megtapasztalt fájdalom hasonló ahhoz, a felelősséghez, amire szintén rádöbbenünk, hogy lerakhatatlan. Ez a fájdalom is lerakhatatlan, mert a közösségünkből fakad, és a felelősség is lerakhatatlan, amit itt megtapasztalok. Nem vállalható szabadon, mert van. Szabadon csak annyit, csak fölismerhetem, hogy van. De belecsapok ebbe a 19. pont, ennek 6 része lesz. Következtetéseket vonnék akkor le, hogy mi az, ami akkor nem elég. Az aszkézis, a lemondás nem elég. Ezt itt napnál is világosabban láttuk. A lemondás, az aszkézis nem elég, mert egyszerűen csak azt jelenti, hogy a függésünk tárgyaitól megtartóztatjuk magunkat. De az alaphelyzetünk nem változik meg. Nem változik meg. Függők vagyunk, csak éppen nem iszunk. Függők vagyunk, csak éppen ma nem néztük meg a sorozatunkat. És már is megyünk abba az irányba. Meg szenvedünk meg, akármi. Sőt, a tapasztalata az, azt tudjátok, ha egy dolog, amivel kapcsolatban függők vagyunk, azt megvonjuk magunktól, az a függést erősíti. Ugye, mert kitermel egy hiányérzetet, még nagyobb a vágy, még nagyobb lesz a függés. Tehát önmagában a lemondás az embert egy meghitt kapcsolatra nem viszi el. 2. A rosszal való harc, küzdelem a rosszal, sose vezet eredményre. Rész eredményekre vezet, de a meghitt kapcsolathoz nem vezet el. Ha valakinek az élete azzal telik, hogy küzd a rosszal, az egész tudatát be fogja tölteni a rossz. Semmi másnak már ott helye nem marad, csak így a rossz, úgy a rossz, meg minden. Most éppen egy olyan világban élünk, ahol az egyház nyakán tekertek 2-3-at. Na most egy ilyen világ van. Most erre nagyon sokan, mi a zsigeri reakció? Sok esetben katolikus berkekben lövészárok. És akkor még jobban utálunk másokat, még jobban gyűlöljük azt a rosszat, értitek? Gyűlöljük a rosszat. Hát hova vezet az, ha te gyűlölöd a rosszat? Fölmentheted magad, én a rosszat gyűlölöm, de tele vagy gyűlölettel. Hát jó az neked, jó az bárkinek is. Mit közvetítünk, képviselünk magunkról, hogy mi gyűlöljük a rosszat? Hát ki a csodát vonz ez? Jézusnak van egy brutális története erről. Brutális. Azért, mert számok vannak benne. Van valakinek az életében egy ördög. Kisepri az ördögöt az életéből. Megszabadul tőle. kitisztítja a házat, megnyugszik, győztem a rosszal szemben. De közben mit csinál az ördög? Megéhezik, megszomjazik, a gazdám kisöpört. Erre szól még 7 barátjának, és 8-an mennek vissza. Amikor valaki küzd a rosszal, egy hiába való, örvényszerű, nem is tudom, mibe kezd belecsúszni. Hogy mi a helyes hozzáállás. Hát most mondom a 3 másodperces választ, mert annyira van idő. Törekedj a jóra, kerüld a rosszat. Ez egy fokkal jobb, de most jön akkor a 3. pont, a jóra való törekvés nem elég. Nem viszel oda, hova szeretnénk a meghitt Isten kapcsolathoz. Miért nem? Azért, mert eljutunk a becsületes farizeusig. Jézus a következő 2 dolgot mond róluk. Hát sokat mond, de most 2 akarok mondani. Az egyik, azt mondja, ó, ti farizeusok, kiszűritek a szúnyogot, és lenyelitek a tevét. A másik, ó, ti farizeusok, ti már a köményből is, meg a mentából is tizedet adtok. Most képzeljük el, hogy mondjuk valakinek köménymag farmja van, hát még akkor is, abból is mi az a tized? Hát köményből tizedet adni, most ettől hiszi valaki, hogy az Isten őt fogja nagyon szeretni. A farizeus az a valaki, aki teljesen egyoldalú valamiben van a rosszal kapcsolatban. Szóval én nem vagyok rossz, én nem vagyok olyan bűnös, én nem szegem meg a törvényt, én az utolsó betűig megtartom a törvényt, én nem vagyok rossz ember. És azt gondolja, hogy azért, mert jó ember, az Istennel való kapcsolatát elrendezte. És mi történik? Az, hogy kiszűrte a szúnyogot, és lenyelte a tevét, ami azt jelenti, hogy a farizeusnak, vagyis többé-kevésbé azoknak, akiknek az életében már több jó van, mint rossz, vagyis nagyjából mi mindnyájan farizeusok vagyunk, a mi nagy témánk nem a rosszhoz való viszony, hanem a jóhoz való viszony. Ami életünk a jóhoz való viszonyon fordul meg. Mert hogy néha beleesel egy gödörbe, meg csinálsz hülyeséget, hát ember vagy. Nem ezen múlik a te életed. Az életünk azon múlik, hogy mennyire vagyunk szabadok a jóhoz való viszonyunkban. A farizeus az a valaki, aki egy kicsit sem szabad ahhoz a jóhoz való viszonyában, amit ő jónak ismert meg. Azt mondja, én ismerem a törvényt, én tudom a 10 parancsolatot, én tudom az Úr mit akar, én közvetlen vonalban vagyok Mózessel, és én tudom, hogy Ábrahám mit és miért és hogyan. És neki van egy istenképe, és Jézus megtestesülhet, az Isten megjelenhet, és az illető azt mondja, hogy mi ez ahhoz a jóhoz képest, amit én tudok. És Jézust elküldjük a földről, ahogy ezt Dosztojevszki írja. Menjen el! A farizeusnak a tragédiája a tisztázatlan viszonya a jóhoz. A függése a jótól, hogy képtelen távolságot tartani attól a jótól, amit ő jónak ismert meg. Ezt csináljuk egymással reggeltől estig. A jóhoz való viszonyunk teljesen tudattalan és tisztázatlan. És azért, mert valami jó, attól azt gondoljuk, hogy ez már bennünket fölment attól, hogy szeretnünk kellene a másikat, vagy akármicsoda. Ezért azt gondolom, hogy ha csak tényleg nem vagyunk nagyon, nem tudom, ilyen árokparti emberek, szóval nem csúsztunk le annyira valami miatt, akkor a mi nagy témánk nem a rosszhoz való viszony. Most én nem tudom, ti milyen életet éltek, de szerintem normális, rendes emberek vagytok. Nyilván, hát most mondjuk elmész egy nagybőti gyónásra, hogy ünnepelhess húsvétkor. Most elmondod azt a 4-5 nem tudom én micsodát, és szerinted az életed amiatt olyan, amilyen? Amiatt a 4-5 rossz dolog miatt, amit összeszedsz egy nagybőjt alatt? Attól vagy olyan, amilyen? Dehogy is! Hanem a jóhoz való tisztázatlan viszony miatt. Eltelt az idő. Köszönöm a türelmeteket, a figyelmeteket.